Sok szeretettel köszöntjük vendégeinket és az itt megjelent gyülekezetet. Ének zenei áhítatunkat kezdjük meg az ötös számú énekünk első, ötödik és hatodik versének eléneklésével. Tehát az ötös számú énekünk első, ötödik és hatodik versének eléneklésével kezdjük el. Mindenható örök Isten, köszönjük, hogy most énekben, zenében is megszólíthatunk téged. Kifejezhetjük a hálánkat, hogy dicsőíthetünk téged. Köszönjük, hogy a te lelked indítatott bennünket erre. Szeretnénk kérni azt is, hogy amikor az igédet megnyitjuk, segíts, hogy megértsük a te bölcsességedet, a te szeretetedet, hogy felemelje szívünket, lelkünket, hogy egymás felé is ezt tudjuk árasztani. Köszönjük, és kérünk, áld meg igét szólóját is, és mindazokat, akik zenében, énekben kifejezik hálájukat, szeretetüket te irántad. Érintsd meg mindannyiunk szívét és lelkét. Köszönjük, hogy ezt tervedben belefoglaltad, és hogy alkalmat és lehetőséget adtál nekünk, hogy itt lehetünk. Jézus nevében köszönjük ezt neked. Amen.
Thank you. Thank you. Kurmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.
Istennek
A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.
Kedves gyülekezet, kedves vendégek, egy ilyen szép zenei program után nehéz megszólalni. A zenében és az énekben már hallottuk az evangéliumot, hallottuk azt, hogy Krisztus keresztáldozata volt az ára annak, hogy nekünk örök életünk lehet. Hallottuk a hitnek a jelentőségét, és lélekben együtt örvendezhetünk, hogy együtt leszünk majd Krisztussal. Egy ilyen összefullal után nem is biztos, hogy kellene prédikálni, mindenki hazamehetne és gondolkozhatna ezen. De megkértek, hogy néhány percben azért a Biblia szövegével is támasszuk alá Krisztus keresztáldozatát, illetve hitünk lényegét. Mivel csak néhány perc van, ezért nagyon röviden kezdeném el, miért van szükség Krisztus keresztáldozatára. Sok ember, akik hallottak Krisztusról, nem értik, hogy milyen Isten az, amelyik egyfelől olyan helyzetbe hozza az embert, hogy elveszíti az örök élet reménységét, másfelől pedig a saját fiát feláldozza, hagyja, hogy borzasztó halált halljon. Milyen Isten az ilyen Isten? És ezek a kérdések, ezek teljesen jogos kérdések. Isten azt szeretné, hogyha az ember azért adott neki értelmet, azért adott neki gondolkodási képességet, hogy kérdéseket tegyen fel. Azt mondja az Ószövetségben, na jertek, mondja nekünk embereknek, és perlekedjünk egymással. Na gyertek, és perlekedjünk egymással. És ebben a perlekedésben Isten nem győzni akar, nem elítélni akar bennünket, hanem azt akarja, hogy mindannyiunk számára kristálytiszta legyen, hogy ő a szeretet. És bármilyen rossz képünk van Istenről, az nem ő maga, hanem az ellenség, aki beállította. Amikor az embert megteremtette a csodálatos földön, a csodálatos édenkertben, akkor ahogy olvassuk, a hajnalcsillagok, illetve az ég csillagai, az angyalok együtt örvendeztek Istennel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek együtt örvendeztek, hogy a szeretetnek egy újabb megnyilvánulása. Testet alkotott az ember, Ádám és Éva, és az Édenben boldogan, tökéletes körülmények között élhettek. De Isten azt akarta, mint a többi értelmes lényel együtt, az angyalokkal együtt, hogy az ő képére és hasonlatosságára isteni jellemmel rendelkezzen az ember. Isteni dicsőséggel, így fogalmaz a Biblia. A dicsőség, Isten dicsősége, vagy az ember dicsősége, vagy dicsőségről dicsőségre, mindig azt jelenti az Isten jelleme. Ezért miképpen Istennek is szabadsága van, és minden értelmes teremtménynek az univerzumban szabadsága van, ezért az embernek is szabadságot adott, és azt szerette volna, hogyha szabad akaratából, szeretetből, hálából engedelmes Isten törvényének. Azt szerette volna, hogyha az ember megérti, hogy a boldogságnak, a szeretetnek törvénye van. Milyen furcsa, hogy sok ember az Isten törvényre úgy néz, mint egy ilyen megkötöző bilincsre, olyan dologra, amit nehéz megtartani, és hogy Isten várja, hogy mikor mondhatja ránk, hogy bűnösek vagyunk, mert a törvényét megszegtük. Isten törvényének egészen más a jellege. Isten törvénye ő maga, maga a szeretet. Ha szeretetben szeretnénk élni, ha boldogságban szeretnénk élni, akkor ismernünk kell a boldogság törvényeit, és annak kell engedelmeskedni. Ugye mindannyian tudjuk, ez nem kell a Biblia, hogy azért vagyunk boldogtalanok, azért van oly sok szeretettelen család, mert mindenki él, ahogy akar. És ahogy a természetnek törvényei vannak, a szeretetnek is törvényei vannak, és hogyha a természet törvényét áthágjuk, akkor fájdalom keletkezik, baleset keletkezik, betegség keletkezik. Ha a szeretet törvényét áthágjuk, akkor lelki betegség, szenvedés, és a végső soron a halál, ami eljön. Isten törvénye szent, igaz és jó, az Isten törvénye maga a szeretet, és azt mondta Isten az Édenben lévő párnak, próbába teszlek benneteket. De nem olyan próbába, amilyen el kell bukni. Milyen próba lehetett az, ahol minden fáról lehetett enni? Milyen próba lehetett az, amikor Isten elmondta, hogy vigyázzatok majd a kertben, őrizzétek a kertet, mert jön majd egy csaló, aki be akar benneteket csapni. Azt akarja, hogy majd a törvénynek ne engedelmeskedjetek, és boldogtalanok legyetek. Ezért azt mondom nektek, ne is menjetek annak a fának a közelébe. Bármely fáról lehettek. Nehéz próba volt ez? Vádolhatja bárki Istent azzal, hogy olyan próba elé állította az első emberpárt, amit lehetetlen volt megtartani? Ezt szerintem senki sem mondhatja. Isten egy könnyű próbába tette őket azért, hogy miután a könnyű próbát kiállják, azt mondhassa, lám, szabad akaratból engedelmeskednek, és ők is ehetnek az élet fájáról, örökké élhetnek, mert bízunk abban, hogy mindörökké engedelmesek lesznek. De tudjuk a történetnek a folytatását, mindannyian tudjuk, mi történt, eljött a nagy csaló, rászette az első emberpárt, és ettek a fáról, amiről nem lett volna szabad enni. A jónak és a gonosznak ismeretének fájáról. Megismerték, hogy mi a gonosz. Megismerték, hogy mi az, amikor úgy teszek, úgy viselkedem, ahogy Isten nem szeretné. Elkezdtek félni. Ma is, amikor mi félünk, félelmekkel vagyunk tele, annak csak egy oka van. Ugyanaz, mint az Édenben. Nem ismerjük Istent, vagy ha ismerjük Istent és ismerjük a tanácsait, akkor nem akarunk az ő tanácsainak engedelmeskedni. Azzal, hogy az ember evett a gonosz ismeretének a fájáról, azzal, hogy törvényszegővé lett, nem tudta, de ez lett a vége, amellett állt, amit Sátán mondott. Sátán azt mondta, Isten törvényeit lehetetlen megtartani. És lám, íme itt az első emberpár, és nem képesek megtartani Isten törvényét. Isten gonosz, Isten lehetetlent kér, Isten önkény úr, aki csak azért hoz törvényeket, hogy utána halált adjon saját teremtményeinek. Ez volt Sátán Isten bemutatása. És az emberpár Sátán oldalára került arra, hogy meghalljon és többé ne létezzen. De Isten jelleméhez méltóan, fent, ahogy a Biblia fogalmaz, a békesség tanácsában, az Atya, a Fiú és a Szentlélek tanácskozásra gyűlt, és úgy döntöttek, hogy nem engedik, hogy a csaló csalásának eredményeképpen az ember örökre elvesszen. Úgy döntöttek, még egy lehetőséget adnak neki. Úgy döntöttek, hogy akár mibe kerül is ez, az ember még egy lehetőséget kap, hogy örök élete lehessen. Ma azért ülhetünk itt, azért élhetünk, azért vehetünk lélegzetet, azért mozoghatunk, mert az isteni tanácsban így döntöttek, az ember újabb lehetőséget kap. És erről a döntésről korszakokon keresztül újra és újra az embert informálta az isteni tanács, ha szabad így fogalmaznom. Már az első emberpárnak elmondta Jézus, mert ő volt ott, elmondta, hogy le kell ölni az áldozati bárányt, és azt kell bemutatni az oltár előtt. Ezzel a képpel arra mutatott, hogy annak az ára, hogy az ember még egy lehetőséget kapott, az volt, hogy nem az embernek kell meghalnia, hanem valaki helyettesnek. Le kell ölni egy hibátlan bárányt, a bűnösnek a bárány fejére kell tenni a kezét, rá kell vallani a bűnöket, a saját bűneit, és azt mondani, a bűneim miatt, a boldogság, a szeretet törvényének megsértése miatt nekem nem kell meghalnom, ennek az ártatlan báránynak kell meghalnia. Ezzel a szimbólummal, ezzel a képpel Isten arra nevelte az emberpárt, arra nevel bennünket, hogy a bűn megbocsátásának, az élet további lehetőségének ára van. Mégpedig az az ára, hogy valakinek meg kell halnia. Mindenki tudja, Isten bárányának. Azt mondta keresztelő János, amikor Jézust meglátta a Jordán partján, rámutatott, íme az Istennek ama báránya, aki elhordozza a világ bűneit. Milyen egyszerű kép, milyen csodálatosan tiszta kép. Íme Istennek ama báránya, aki az én bűneit hordozza, és az ő vérének kell kiontatnia. Ez volt az isteni tanács, ez volt a békesség tanácsa. És az áldozati rendszer korszakról korszakra, évszázadról évszázadra ment előre. De milyen csapdába estek a zsidók. a kiválasztott nép. Azt hitték, hogy azzal, hogy a zsidó családfő elviszi a bűnért való áldozatot, és leüli a bárányt, és a vért a sátor, vagy később a templom függönyére hintik, azt gondolták, hogy ezzel eleget tettek Isten követelményének. Most már meg vannak bocsátva a bűnök, hiszen hoztak egy áldozatot, és élhetnek tovább. Nem tudom, ki emlékszik arra, hogy Isten mikor rázta föl őket először, hogy nem ez a helyes szemlélet. A pusztában. A pusztában rázta föl őket először. A pusztában egyszer csak, amikor már a szívük megkövéredett, azt hitték, hogy ők, mint kiválasztott nép, azzal, hogy leülik a bárányokat, azzal, hogy hozzák az áldozatokat, eleget tesznek a boldogság törvényének, és elfelejtették, hogy az egész egy szimbólum. És nem a szimbólum a lényeg, hanem az, akit szimbolizál. A kiválasztott nép elfelejtkezett Krisztusról. De ez nem csak az ókorban történt meg, ez megtörténik ma is a keresztény világban. Nagyon sok keresztény azt gondolja, hogy ha hétről hétre eljön a templomba, vagy ha hétről hétre, vagy napról napra elimádkozza azt, amit el kell imádkozni, vagy adatmányoz a szegényeknek, vagy mindenféle jó cselekedeteket hoz, vagyis kiérdemli az Isten megbocsátását, azzal már joga van, belépője van az örök élethez. De ez ugyanaz a hiba, mint amit az ókori zsidó nép elkövetett. Azt gondolták, maguk az áldozati bárányok fognak segíteni, az áldozatok, és nem pedig arra figyeltek, akire a bárány, akire a szimbólum mutat. Ma is vigyázzunk kell magunk keresztényeknek is. Minden, ami szombaton történik, vagy például a lábmosás és úrvacsorában történik, az mind-mind a nagy áldozatra akarja a mi tekintetünket irányítani. Meg akar bennünket menteni Isten attól, hogy azt gondoljuk, bármilyen érdemünk, bármilyen ajándékunk, bármilyen áldozatunk lehet, amiért örök életet kapunk. Ezt nem értette Nikodémus sem. Amikor egy este odament Krisztushoz ez a tanító, és megkérdezte tőle, hogy hogyan lehet örök életet nyerni, akkor János evangélium a 3. fejezetében azt olvassuk, ezt mondta Krisztus, amiképpen Mózes felemelte a pusztában a részkígyót, aképpen kell a fiúnak is felemeltetnie, és aki szemléli és hisz ő benne, annak örök élete van. Mi történt a pusztában? Ez már Nikodémusnak ismerős történet volt. Mi történt a pusztában? A pusztában az történt, hogy mikor a nép szíve megkövéredett, és azt gondolták, hogy ők Isten népeképpen az áldozatok miatt elnyerhetik az örök életet, akkor Isten a pusztában egy pillanatra elvette az óvó kezét a pusztában vándorló néptől. A pusztában mindenféle vadállatok vannak, skorpió, mérges kígyó, és ők nem adtak minden nap hálát Istennek, hogy a felhőoszlopban nappal és a tűzoszlopban éjszaka azért ment velük, hogy ezektől a vadállatoktól, ezektől a problémáktól, bajoktól megóvja őket, hanem a szívük felfuvalkodott. Akkor Isten egy kicsit elvette a kezét. És mi történt? Mérges kígyók jöttek Izrael népére, és megmarták. Megmarták a zsidó embereket. És ez a marás halálos volt. Tűzszerű fájdalmat okozott, és nagyon gyors lefolyással a véráramba kerülve a méreg halált okozott. Megrémültek. Azonnal megrémültek. Ugyanúgy megrémültek, mint ahogy mi is meg szoktunk rémülni, amikor valami probléma van. Könnyen elfeledkezünk Istenről, aztán amikor picit pedagógiai szempontból elveszi az óvó kezét, azért, hogy neveljen bennünket, azért, hogy megmentsen bennünket attól a tévhittől, hogy magunktól juthatunk valamire. Mikor elveszi az óvó kezét, és ránk jön a baj, akkor azonnal tudjuk, hogy kihez kell fordulni. Tudta a pusztai nép is. Azonnal mentek Mózeshez, mondták neki, imádkozz Istenhez, hogy a kígyók ne öljenek meg bennünket. De amíg Mózes az Istenhez imádkozott, sok izraelita meghalt. De aztán Mózes Istentől azt az utasítást kapta, hogy csináljon egy részkígyót, ugyanarra a formára, olyan kígyóforma legyen, mint amilyen a pusztai kígyók voltak, amelyek megmarták őket. szögezze fel egy póznára, és a tábor közepébe állítsa ki. És azt mondta nekik, aki felnéz a kígyóra, az meggyógyul és nem hal meg. Micsoda egy nonsens, ha szabad így fogalmazom, nem? Teljesen értelmetlen. Egy réz, egy bronzból készült kígyót feltenni a póznára, beszúrni a gyülekezet közepébe, és azt mondja Mózes, aki feltekint, nem fog meghalni. Van ebben értelem? Van abban a kígyóban gyógyító erő? Bármi is. Önmagában a kígyóban nincsen gyógyító erő. Azt mondta Isten, vigyázz, az áldozati rendszerben önmagában nincsen gyógyító erő. A bikák, a kosok, a bárányok, az áldozati állatok kioltásának rítusában nincsen gyógyító erő. A részkígyóban sincs gyógyító erő, csak hogyha hittel tekintesz fel, és elhiszed, hogy amit mondok, az megtörténik. Csak akkor van. Csak akkor van. És a zsidók megértették, ahogy nekünk is meg kell érteni, ahogy Nikodémus is megértette, ott Jézussal beszélgetve, hogy akárki feltekint Krisztusra, a részkígyóra, a póznán, a kereszten, és a bűn, a kígyó marása halálos méregként a vér ármában van, és úgy járja az életét, hogy tudja, hogy el kell pusztulni, retteg és fél a halál miatt, annak nincsen más dolga, mint feltekinteni Krisztusra. Feltekinteni a póznán függő Krisztusra. Ilyen egyszerű, ilyen hiten alapuló, egyszerű hiten alapuló az igazi evangélium. Semmi munka nincs benne. Hiszem, hogy amit Isten mondott, az igaz, feltekintek a kígyóra, és meggyógyulok. Hiszem, hogy Isten azt mondta, hogy egy helyettes áldozatot küld el, amire, hogyha feltekintek, meggyógyulok, és örök életem van. Ugyanaz történt az ókorban is, mint most, amikor a táborban körbevitték az örömhírt. Isten azt mondta, hogy tekints a kígyóra, és élni fogsz. Akkor néhányan elkezdték ezt a gondolatot megkérdőjelezni. Ugyan már egy kígyó, és lassan megállt a lélegzetük, lassan meghaltak. A rokonok, akik hallották és hittek, mondták a betegnek, kérlek, nézz föl a kígyóra, és meg fogsz gyógyulni. Volt, aki fölnézett, volt, aki nem. Nem ez zajlik ma is a világunkban? Hány emberhez visszük az üzenetet, egyetlen egy gyógyír van arra, hogy örök életed legyen. Egyetlen egy gyógyír van arra, hogy a bűn betegségétől, ami halálra visz, meggyógyulj, az pedig az, tekints fel a megváltóra. Tekints fel Krisztusra. Ő elégséges. És mennyiben különbözik Krisztus a részkígyótól? A részkígyóban nem volt megmentő erő, de Krisztusban van. Ő úgy ment a keresztre, hogy benne megmentő erő is van. Ennek is nézzünk egy kicsit utána mélyebben, hogy még jobban dicsőíthessük Istent. Nézzük meg, ki ez a Krisztus, aki miértünk felment a keresztfára. Ki ez a Krisztus, akinek a kereszt halálát kellett elszenvednie. Nyissuk ki a zsidókhoz írt levelet. A zsidókhoz írt levél első fejezetében Pál apostol bemutatja, hogy kicsoda Krisztus. Lesz benne néhány olyan sor, ami szerintem többünket meglep majd. Mert esetleg másképp gondolkozunk róla, vagy másképp tanultuk, vagy még nem hallottunk róla. Így írja Pál apostol. Első fejezet, első versétől olvasom. Miután az Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak, a próféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által, és most bemutatja a fiút, figyeljünk, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot teremtette. Krisztus teremtette a világot. Mindennek örököse, aki az Isten dicsőségének visszatükröződése, az ő valóságának, isteni valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Ő a fiú. Ő a fiú, aki által mindent az Isten teremtett, és aki a hatalma által nem csak a földet és az eget, hanem az egész univerzumot fenntartja. Nem csak megteremtette, fenntartja. Így szoktunk mi gondolni Krisztusra, hogy mielőtt ő lejött a földre, ő volt az, aki megteremtette az univerzumot, és ő volt az, aki fenntartotta az univerzumot? Nem mindenki gondol így Krisztusra. Sokan azt gondolják, hogy Isten eldöntötte, hogy egyszer csak megjelenik majd Krisztus, vagy az Atya teremtette a világot. Nem. Az Atya úgy látta jónak, hogy a fiával osszon meg mindent. Így folytatja Pál apostol. 4. vers. Annyival kiválóbb volt az angyaloknál, mármint Jézus, amennyivel különb nevet örökölt azoknál. Nézzük, milyen nevet örökölt. Mert kinek mondta valaha az angyalok közül az Atya Isten ezt, én fiam vagy te. Én leszek néki atya, és ő lesz nékem fiam. A fiúról így szól, 8. vers, és összehasonlítja az angyalokkal, bár az angyalokkal 7. vers, angyalról így beszél, aki az ő angyalait szelekké teszi, és az ő szolgáit tűzlángjává, viszont a fiúról így szól, a te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké megáll. Azt mondja az Isten, az Atya, a fiának, a te királyi széked, ó Isten, örökké megáll. Ő az Atya valóságának tükröződése, képmása. Azt mondta Krisztus, aki látott engem, látta az Atyát. És folytatja, igazságnak pálcája, a te országodnak pálcája, szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot. Ezért felkent téged az Isten, a te Istened örömnek olajával a te társaid felett. Jézus Krisztus, az Atya fia, maga az Isten. Maga az örökkévaló Isten. Egy Istennel, egy az Atyával. Élete van önmagában, törvények feletti. Nem kell a törvénynek engedelmeskednie, mert ő maga a szeretet. Ő maga a szeretet törvénye. Ugyanezt mondja, emlékeztek, János apostol, János evangélium első fejezetében. Kezdetben volt az ige, az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Picit másképpen mondja, mint ahogy Pál, de ugyanaz. Kezdetben volt az ige, vagyis Jézus Krisztus. Az ige, vagyis Jézus Krisztus Istennél volt, és az ige, vagyis Jézus Krisztus Isten volt. Teljes harmónia van az egész Bibliában. Ézsaiás könyvében úgy olvassuk, egy fiú adatik nékünk, akinek neve hatalmas Isten. Vagy másik neve Immánuel, velünk az Isten. A Biblia újra és újra és újra és újra súlykolja az embernek, az a Jézus Krisztus, akit mi ismerünk, az Isten maga, maga az örökké valóság atya. Örökké valóság atya, békesség fejedelme, hatalmas Isten, Ézsaiás proféta így mutatja be. Krisztus az örökké valóság atya. És nézzük meg a második fejezetben, hogyan mutatja be Pál apostol azt, hogy az isteni tanács után, amikor az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szent Lélek tanácskoztak arról, hogy hogyan lehetne az embert megmenteni, akkor mi volt ennek a békesség tanácsának a megegyezése. Először talán nem is a második fejezetből olvasok, hanem a 40. Zsoltárt, amit a zsidókhoz írt levél 10. fejezete is visszaidéz, majd ezt is megnézzük. A 40. Zsoltárban így olvasom. A 40. Zsoltár 7.-9. verse, az én Bibliámban az 570. oldal. Ezt mondja Dávid, véres áldozatot és étel áldozatot nem kedveltél, füleimet felnyitottad, égő áldozatot és bűnért való áldozatot nem kívántál. Akkor azt mondtam, íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Erre az igére hogyan hivatkozik vissza Pál apostol a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 5. versében, így olvasom, Zsidó 10:5. Azért a világba bejövetelekor így szól, áldozatot és ajándékot nem kedveltél, nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél, de mondtam, íme itt vagyok, a könyv tekercsekben írva van rólam, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat. Pál apostol ezt a megrendítő, megmagyarázhatatlan, csodálatos döntést mutatja be nekünk, visszahivatkozva a 40. Zsoltárra. Az isteni tanács úgy határozott, hogy az embert úgy fogja megmenteni, hogy a fiú Isten, az örökké valóság atya, a teremtés fejedelme, a mindenség fenntartója emberi testben fog megjelenni. Ez felfoghatatlan. Ez felfoghatatlan. Azt mondta számos példázat közül az egyikben, a 100 juhból egyetlen egy eltévedt, és nem örült a 99-nek, hanem a pásztor elindul azért az egy juhért, hogy megtalálja és visszahozza a nyájba. Az univerzum rengetegében, az értelmes világok között a föld, a kicsiny bárány eltévedt a bűnösvényeire, és azt mondta az isteni pásztor, elmegyek, megkeresem és visszahozom. Ilyen reménységünk van. Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában. Isten nem akarta a bűnt. Isten nem akarta, hogy az ember engedetlen legyen. De mikor engedetlen lett, úgy döntött, hogy leszáll az isteni trónról, és emberi formát vesz magára. Olvassuk ezt el Filippiekhez írt levél 2. fejezetében. A Filippiekhez írt levél 2. fejezete 5. versétől így olvasom a 233. oldalon. Ugyanezt mutatja be Pál apostol. Ezért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztnek haláláig. Ez felfoghatatlan szeretet. Az Isten, aki egyenlő az Atya Istennel, azt mondja, leszállok a földre, és a rabszolga formát veszek föl. Alá vetem magam annak a helyzetnek, amelyben az ember van. Alá vetem magam, lejövök, és az ember helyett fogok egy tiszta életet élni. És az ember helyett fogom az ember bűneit hordozni, mint a helyettes bárány áldozat. A bűnökért meghalok, és az embernek adom a saját, tökéletes, bűntelen életemet ingyen ajándékul. Ahogyan ingyen ajándék volt a részkígyóra való feltekintéskor az élet, ugyanígy ingyen ajándék a Krisztusban való hit által az örök élet. Mit nehezebb elhinni? Egy részkígyóra feltekinteni, hogy a kígyómarástól meggyógyulok, vagy azt olvasni Krisztusról, látni a kereszt halálát, és elhinni, hogy Isten azt mondja, tekints fel a keresztre, higgy benne, és örök életed van. Kedves testvéreim, hisztek ti a kereszt erejében? Hisztek ti abban, hogy Krisztus áldozata nem volt hiába való miértünk? Hisztek ti abban, hogyha őt szemléljük, ha őt szemléljük és elhisszük, hogy ő értünk halt meg, akkor nekünk örök életünk van. Egyedüli feltétele az örök életnek az, hogy az Istentől nyert hit által megragadjuk ezt az isteni ígéretet. Jézus eljött, és bűntelen életet élt. Az első Ádámnak ez nem sikerült, pedig micsoda lehetőségei voltak. Nem volt sehol még bűn. Az ő teste is, az ő gondolkodása is, Isten alkotta meg őt, nem asszonytól született. Isteni alkotás volt, a saját erejéből, a saját döntéseink keresztül képes lett volna tökéletes jellemre jutni. De elbukott. És eljött a második Ádám. Eljött a második Ádám, és bebizonyította, hogy lehet bűntelen életet élni, és hogy Sátán hazug. Erre azt mondja mindenki, de hát nem lehet. De hát nem lehet, hát én a saját életemben látom, hogy tele vagyok bűnnel. Hogy mondhatod, hogy lehet? Igen. Az első Ádám Istentől született, Isten képmására teremtetett, isteni jellem, isteni tulajdonságai lehetőségei voltak, és lehetősége volt a tökéletes jellemet kialakítani, mert Istentől született. A második Ádám szintén Istentől született. Azt mondta Máriának az angyal, aki születik, az is szent lesz. Csodálatos módon az isteni és az emberi egybefonódott. Az evangélium nem azt mondja, ember meg tudott tartani a törvényt. Nem. Ember nem tudott megtartani a törvényt. Az evangélium azt mondja, ha az emberi és az isteni egybefonódik, akkor meg tudott tartani a törvényt, ahogy Krisztus is. Ha én nem tudom megtartani a törvényt, ha te nem tudod megtartani a törvényt, az csak egyet jelent, hogy az isteni még nem vette birtokba az életedet. Ezért mondta Nikodémusz, akikről már beszéltem korábban, muszáj néked felülről születned. Nem elég a jóra törekedni, nem elég jól viselkedni, nem elég jó döntéseket hozni, ez mind-mind kevés. Mert ez csak emberi. Ez csak emberi, bűntől szennyezett. Ha tökéletes akarsz lenni, akkor neked arra van szükséged, hogy az istenivel egyesülj. Azt olvassuk, amikor isteni formában volt, megüresítette magát, emberré lett. Megüresítette magát, emberré lett, és teljes mértékben Istentől függött. Azt olvassuk, hogy a te akaratodat cselekedjen, abban gyönyörködöm. Ez volt a bemutatása. Nekünk is ez az utunk van. Felnézünk Krisztusra, és elhisszük azt, hogy Isten ugyanazt az isteni erőt szolgáltatja nekünk, mint amit Krisztusnak adott. És így tudunk bűntelen életet élni. Ez nem fog menni egy csapásra. Ez csak úgy megy, ha az ember szemléli Krisztust, szemléli az életét, ezen keresztül, a szemlélésen keresztül isteni vágy ébred abban, hogy szent és igaz életet éljen, ez Istentől van, vagy nevezzük lelkiismeretnek, és a lelkiismeret szavának engedelmeskedve azt mondja, akarom azt tenni, ami helyes, de nem tudom, kérlek Istenem, töltsd be engem a te szent élekkel, és mutasd meg a csodát, amit Jézusban megmutattál. Ha valaki nem élte át ezt a csodát, akkor még csak kívülről ismeri Istent. Akkor még csak kívülről ismeri Jézust. Mindenkinek erre a csodára van szüksége. Felülről születni, elhatározni, hogy jót akarok tenni, helyesen akarok élni, és könyörögni Istenhez, hogy vigye véghez bennem ezt a csodát. Ahogyan Péter járt a vizen, Péter nem gondolta, hogy ez tőle van, ugyanúgy nekünk is a vizen kell járni, és nem fogjuk gondolni, hogy tőlünk van. Ez az evangélium. Újra helyre akarja állítani minden emberben az istenit és az emberit. És amikor majd eljön Jézus másodszor, és ezzel zárom ezt a rövid összefoglalót, akkor már nem kell küzdenünk a testünkben lévő bűnre hajló természettel. Akkor majd új testet fog teremteni nekünk. És ha gondolkodásunk tiszta, mindig a jót akarjuk tenni, akkor Krisztus segítség által mi is be fogjuk végezni azt, amit Ádámnak kellett volna. A helyes úton járunk, és Istentől függünk teljesen. Ez az evangélium. Én mindenkinek kívánom, hogy Krisztus szemlélve, megismerve a saját gyengeségét, forduljon isteni erőért, és tapasztalja meg azt, milyen az, amikor hitben, vízen járunk. Amen.
Yeah.
Mielőtt a lelkünket felemelő énekzenei állítottunkat lezárnánk imádsággal, énekeljük el közösen az 55-ös számú énekünk első, harmadik és negyedik versét. Tehát az 55-ös számú énekünk első, harmadik és negyedik versét.
Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, jóságos Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük neked azt, hogy nem engedtél bennünket elpusztulni, hanem visszakaptuk az élet és az örök élet reménységét. Köszönjük ezt a csodálatos áldozatot, hogy lejöttél a mennyből, emberré lettél, és engedelmes életet éltél, és végül halálodat és felajánlottad azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. Mennyei atyán, kérünk téged szent lelkeddel, segíts bennünket abban, hogy a szívünk megérintődjön, átalakuljon, és Krisztus fogjává válhasson, hogy őt szemlélve akarjuk az életünket élni, hogy őtől kérjünk mindent, és őhozzá forduljunk felülről származó erőért, szent lélekért, hogy ezt töltse be a szívünket, hogy lemondjunk arról, hogy mi magunk akarjunk jó emberek lenni, hogy lemondjunk arról, hogy magunk erőlködjünk, hanem teljes mértékben a sziklára essünk, aki Jézus Krisztus, és megsemmisülve egyedül ő éljen mi bennünk. Mennyei atyánk, vágyakozunk erre a tisztaságra, vágyakozunk erre a szentségre, szeretnénk ismét a te boldogság törvényeddel összhangban élni, és szeretnénk, hogyha a többi ember felé a mi kisugárzásunk, a mi életünk, a mi szavaink gyógyító erővel bírnának, és hamarosan eljöhetnél, és magaddal vihetnél mind többünket. Köszönjük, mennyei atyánk, ezt a csodálatos mai alkalmat is. Köszönjük, hogy érezhettük jelenlétedet, és kérünk téged, kísérj el bennünket, mind haza, mind pedig a következő napokra. Jézusunkért. Amen.
Távozás előtt pedig az 57-es számú énekünk első, harmadik és negyedik versét énekeljük. Tehát az 57-es számú énekünk első, harmadik és negyedik versét.
Thank you.
Mindenkit szeretettel várunk április 21-én a következendő ilyen zenei alkalmunkra. Köszönjük.